8. Jamesnek segítsége akad. Az elkövetkező 20 nap mind a négyüket alaposan kizsigerelte. Mindenkinek kötelessége volt a tervek legapróbb részleteivel is megismerkedni és egyidejűleg megszervezni saját tervének végrehajtását. A péntek ismét összehozta őket az első látogatáson a Szent Thomas kórházban. Ez a legteljesebb sikerrel zárult volna, ha James nem vesztette volna el az eszméletét. Nem a vérlátványa készítette ki, neki már elég volt annyi is, hogy a szikét megpillantsa. James szempontjából ennek a kis epizódnak azért mégis volt valami haszna, hiszen így megúszta, hogy magyarázkodnia kelljen, miért nem sikerült neki még mindig a saját elképzeléseivel előállni. A következő hetet Steven szinte kizárólagosan a Harley Street-en töltötte azzal, hogy meglehetősen magas szinten tanulmányozta az orvostudomány bizonyos szakterületeit. James több órákat furikázott egy öreg mikrobuszon oda-vissza a csúcsforgalomban, a Szent Thomas-tól a Harley Street-ig. Így készült fel Monte Carlo-ra, ami érzése szerint sokkal könnyebb feladatnak ígérkezett. Egy hétre Oxfordba is visszatért, ahol kitanulta az egyetem pénzügyi részlegének a működését, és behatóan megismerkedett Mr. Castonnal, az egyetem kincstárnokának szokásaival és mozgáskörletével. Jean-Pierre 48 órai várakozás után Mr. Metcalf költségén $25 tagja lett a The Claremont-nak, London legelőkelőbb játékkaszinójának. Azzal töltötte esteit, hogy jól megfigyelte a bakkarát és blackjacket játszó gazdag naplopókat, akiknél a tét gyakran elérte az 1000 fontot is. Egy hét csendes szemlélődés után meglátogatta a Soho-ban az Aranyrök kaszinót is, ahol a tétek csak ritkán haladták meg az 5 fontot. A hónap végére már összesen 56 órát játszott maga is, a játékban nem kockáztatott sokat, és így elhanyagolható veszteséggel sikerült megúsznia az egész kalandot. James számára a legégetőbb problémát továbbra is saját tervének kidolgozása jelentette. Minél jobban belegabajodott a problémába, annál megfoghatatlanabbá vált számára. Miközben ide-oda száguldozott London utcáin, gondolatai csak e kérdés körül forogtak. Egyik este, amikor visszavitte a mikrobuszt a Chelsea-ben lévő Lodz Roadra, a Carney-féle kölcsönzőbe, és Alfa Romeo-ján N lakása felé hajtott a folyóparton, egyre azon meditált, hogy vajon megoszthatja-e titkát a lányjal. N különlegesen finom vacsorát készített, biztos volt benne, hogy James nem csak értékeli a finom ételeket, hanem egész életében hozzá is szokott a minden igényt kielégítő ellátáshoz. A házilag készített gazpacho csodálatosan illatozott, és már majdnem készen is volt a coq au vin is. Az utóbbi időben azon kapta magát, hogy egyre másra igyekszik elkerülni azokat a megbízatásokat, amelyek elszólítják Londonból, és egyre kevésbé szeret hosszabb ideig távol maradni James-től. Annak is tudatában volt, hogy hosszú idő óta James jelenti számára az első férfit, akivel szívesen ágyba bújt volna, holott eddigi együttléteik alatt a férfi semmiféle erőfeszítést nem tett arra, hogy az ebédlőt elhagyják. James egy üveg 1971-es Bön Monné rúzsala kezében érkezett, úgy találta, hogy még pincéje készletei is aggasztó gyorsasággal apadnak. Már csak abban bízott, hogy addig kitartanak, amíg terveik meghozzák az eredményt. Persze nem érezte magát automatikusan jogosultnak a részesedésre, hiszen neki még mindig nem sikerült saját tervel előrukkolni. En elragadóan nézett ki. Valami puha anyagból készült hosszú fekete ruhát viselt, amely csupán sejtetni engedte a formákat, és ez James-t meglehetősen lázba is hozta. Nem rakott magára festéket, nem viselt semmiféle ékszert, és hosszú, sűrű haja csillogott a gyertyafényben. A vacsorával En óriási sikert aratott, és James kezdte nagyon kívánni a lányt. En kicsit idegesnek látszott, és el is szórt néhány kávés csészét, miközben elkészítette a két jó erős feketét. Vajon mi lehet a lány szándéka? James tartott tőle, hogy mindent elronthat azzal, ha ajtóstúl tör a házba. Sokkal inkább azt szokta meg, hogy őt szeressék, mint azt, hogy ő is szeressen. Hozzászokott az olyan fajta hízelkedéshez, amely aztán az ágyban ér véget egy olyan lányjal, aki mellől másnap reggel a lehető leggyorsabban kászálódott ki, miközben a hideg is végigfutott a hátán a dolog puszta emlékétől. En teljesen más hatással volt rá. Szeretett volna állandóan mellette lenni, karjaiban tartani és szeretni. És legjobban azt szerette volna, ha a ébredéskor maga mellett találhatja az ágyban. Anne James tekintetét elkerülve szedte le az asztalt, majd leültek egy pohárka konyak mellé, és Lena Horne Jól meg vagyok nélküled című dalát hallgatták. Anne felhúzott térdein összekulcsolt kézzel a szőnyegen ült James lábainál, és a kandalló lángnyelveit bámulta. James bátortalan, tétova mozdulattal megsimogatta a lányhaját. Mozdulata néhány pillanatig válasz nélkül maradt, majd Anne hátrahajtotta a fejét, és kinyújtott kézzel a magáéhoz húzta a férfi arcát. James előre hajolt, és Anne fejét tenyerében tartva, ajkaival végig simogatta a lány arcát és orrát, gyengéden círógatta a nyakát és a fülét. Anne bőréből lehellett finom jázmin illat áradt, és amikor Jamesre mosolygott, nedves ajkán megcsillantak a kandalló fényei. James megcsókolta, és most már a lány egész testét kezdte simogatni. Lágynak és törékenynek érezte. Finoman megsimogatta a mellét, majd lecsúszott mellé a szőnyegre, és szorosan hozzásimult. Szó nélkül lehúzta a lány ruháján a cipzárat, és kedvtelve nézte, hogy a ruha lecsúszik a lány testéről. Tekintetét egy pillanatra sem véve le a lányról felállt, gyorsan ő is levetkőzött. A lány végignézett rajta, és szégyellősen elmosolyodott. Drága, drága James, suttogta halkan. Szépen szeretkeztek, ahogy azok teszik, akik nem csak pillanatnyi vágyaik kielégítését keresik. Szerették egymást. Aztán Anne James vállára hajtotta a fejét, és ujja hegyével a férfi mellén a szőrszálakat simogatta. Mi a baj, James? Én is tudom, hogy egy kicsit szégyellős vagyok, de ez majd idővel... Nem, tiltakozott a fiú. Csodálatos voltál. Hidd el, minden a legtökéletesebb volt. Nem az a baj, Anne. El kell mondanom neked valamit. Most feküdj szépen vissza, és hallgass meg. Nős vagy? Nem. Sokkal rosszabbról van szó, sóhajtotta James, majd néhány másodpercnyi csend után rágyújtott egy cigarettára, és mélyen leszívta a füstöt. Vannak az életben olyan alkalmak, amikor a körülmények jelentősen megkönnyítik a vallomást. Ez most szinte összefüggéstelen szóáradatban tört elő. Anne, drágám, teljesen bolondot csináltam magamból. Egy óriási összeget fektettem be egy rakás szélhámosnál, akik aztán el is lopták a pénzemet. Nem mondtam még meg a családomnak sem, nagyon odáig lennének, ha ez valaha is kiderülne. Aztán nem tudom, hogy javítottam vagy rontottam a helyzetemen, amikor kapcsolatba kerültem három fickóval, akik ugyanennek az ügynek a kárvallottai, és most együttesen megpróbáljuk visszaszerezni a pénzünket. Nagyszerű fiúk, tele jobbnál jobb ötletekkel, de nekem még mindig fogalmam sincs, hogyan járulhatnék hozzá én is a terv sikeréhez. 150 000 fontot kidobtam az ablakon, és ez valósággal megőrít. Annyira kikészültem már, hogy egyetlen épkézláb gondolat sem jut eszembe. Csak is neked köszönhetem, hogy az elmúlt hónapban nem bolondultam meg teljesen. James, kérlek, mondd el még egyszer, de most ha lehet egy kicsit lassabban, kérlelte Anne. James ezúttal már részletesen elmesélte a Prospecta Oil történetét, kezdve a David Kesslerrel, az Annabelle-ben történt találkozástól, Stephen Bradlin Magdalénbe szóló vacsora meghívásán keresztül egészen odáig, hogy miért kell most neki egy bérelt mikrobusszal a csúcsforgalomban London utcáin száguldoznia. Csupán egyetlen részletet, a kiszemelt áldozatuk nevét nem említette, mert úgy érezte, hogy nem szegi meg teljesen titoktartási fogadalmukat. Anne mélyet sóhajtott. Nem is tudom, mit mondjak erre. Szinte hihetetlen. Annyira hihetetlen, hogy az utolsó szóig kénytelen vagyok elhinni. Már jobban érzem magam, hogy elmondhattam valakinek, de borzalmas lenne, ha ez valaha is a többiek tudomására jutna. James, hiszen tudod, hogy én erről a világon senkinek sem beszélek. Egyszerűen csak borzalmasan sajnálok, hogy ekkora zűrbe keveredtél. Hadd gondolkozzam egy kicsit, hát ha nekem eszembe jut valami használható ötlet, segíthetek neked anélkül is, hogy erről a többieknek tudomásuk lenne. James egészen megkönnyebbült. És ezt különösen akkor érezte meg, amikor Anne simogatni kezdte a combját. 20 perccel később édes álomba merültek, és mindketten olyan tervről álmodoztak, amellyel sikerült legyőzni Harvey Metcalfot. Kilenc. A Claridge Hotelben. Massachusetts államban, Lincolnban Harvey Metcalf megkezdte a felkészülést szokásos évenkénti angliai útjára. Nagyon jól akarta magát érezni, és nem sajnálta rá a pénzt. Titkos zürichi folyószámlájáról átutaltatott egy kis pénzt a Barclays Bank Lombard Street-i fiókjához, mert az egyik írországi ménesből még egy csődört akart beszerezni a Kentucky-ban lévő istállójába. Arlene úgy döntött, hogy nem kíséri el erre az útjára. Escott nem érdekelte túlságosan, Monte Carlo még kevésbé, így legalább egy kis ideig együtt lehet Vermontban beteg édesanyjával, aki máig sem becsülte túl sokra dúsgazdag és sikeres vejét. Harvey ellenőrizte a titkárnőjét, mindent megszervezette. Miss Fish ellenőrzésére tulajdonképpen sohasem volt szükség. Puszta szokás volt csak Harvey részéről. Miss Fish 25 éve közvetlenül a Lincoln Trust átvétele óta dolgozott mellette. Harvey belépésekor a tisztességes gárda jelentős része azonnal vagy kis idő elteltével kilépett, de Miss Fish maradt a helyén, és csábosnak egyáltalán nem nevezhető kebelén azt az egyre halványuló vágyálmot dédelgette, hogy Harvey egyszer majd feleségül veszi. Mikor Arlene megjelent a színen, Miss Fish tökéletes és teljesen diszkrét munkatársá változott, aki nélkül Harvey csak nehezen tudott volna boldogulni. Mindezt Miss Fish jövedelme is tükrözte, úgyhogy végül lenyelte a keserű pirulát, hogy többé reménye sem lehet a Mrs. Metcalf névre, és úgy döntött, hogy továbbra is változatlanul marad a helyén. Miss Fish már lefoglalta a New Yorkig szóló rövid útra repülőjegyet, a Queen Elizabeth II-n pedig a Trafalgar lakosztályt. Az Atlanti óceánon való átkelés jelentette szinte az egyetlen időszakot, amikor Harvey teljesen elszakadt a telefon és telex vonalaktól. A bank személyzete azt a szigorú utasítást kapta, hogy csak végszükség esetén lépjen kapcsolatba a nagy óceánjáróval. Southamptoni megérkezése után a szokásos Rolls-Royce-on hajtott majd Londonba, ahol a Claridge Hotelben elfoglalja magánlakosztályát. Harvey véleménye szerint a Connaught és a Browns mellett a Claridge volt a legjobb angol szálloda, ahol pénze lehetővé tette számára, hogy elvegyüljön a felső 10 000 között. Harvey nagyon jó hangulatban repült át New Yorkba, és útközben le is hörpintett néhány Manhattant. A hajó fedélzetére lépve Peter Jackson, a kapitány, mint a Trafalgar lakosztály mindenkori lakóját mindig, az első estére most is meghívta a saját asztalához. A lakosztály napi 1250 dolláros árát tekintve ezt aligha lehetett valami eltúlzott gesztusnak felfogni a Canard cég részéről. Ezen alkalmakkor Harvey mindig igyekezett a legelőkelőbb módon viselkedni, de a külső szemlélő számára még ez a magatartás is valahogy durvának és faragatlannak látszott. Az egyik olasz steward már megkapta az utasítást, hogy gondoskodjon egy kis figyelmességről Harvey számára, lehetőleg egy nagymellű, magas, szőke hölgy formájában. A tarifa ugyan 200 dollár volt éjszakánként, de az olasz, minden különösebb aggályoskodás nélkül, 250-et számolt fel Harveynak. A nem egészen 170 centi magas, mázsán felüli Harveynak nagyon kevés esélye volt arra, hogy valamelyik diszkóban csípjen fel egy fiatal teremtést, és még ha minden pénzt, amit éterre itarra elszórt, erre költötte volna is, akkor sem valószínű, hogy eredménnyel járhatott volna. De a Harvey helyzetében lévő emberek különben sem engedhetik meg maguknak az üres járatokat, és el kell fogadniuk azt az alapigazságot, hogy az életben mindennek megvan a maga ára. Mivel pedig az utazás mindössze 5 napig tartott, a steward ezt az 5 éjszakát minden különösebb gond nélkül meg tudta oldani, bár magában hálát adott a sorsnak, hogy Harvey nem egy 3 hetes földközi tengeri körútra foglaltatott helyet magának. Harvey azzal töltötte napjait, hogy igyekezett bepótolni elmaradását az olvasásba. Magával vitte mind azokat a könyveket, amelyekről úgy hírlett, hogy az ő helyzetében feltétlenül ismernie kell az embernek. Naponta tornázott egy keveset, reggelenként úszott, majd délután egy teljes, gyötrelmes órát töltött a tornateremben. Szilárd elhatározása volt, hogy az átkelés alatt lead legalább 5 kilót. Ez majdnem sikerült, csak hát a Claridge beli első osztályú ellátás következtében újra felszedte, még mielőtt visszaindult volna az államokba. Szerencsére öltönye itt a Mayfairben a Dover Street-i Bernard Weatherfieldnél varratta, aki a maga zsenialitással határos szakmai tudásával képes volt kifejezett kövérségét, ha nem is atletikus, de elfogadható külsővé varázsolni. A 300 fontos fazon árért persze ezt minimális követelményként el is lehetett várni tőle. Az ötödik nap közelettével Harvey már nagyon vágyott a szárazföld után. A nők, a testgyakorlás és a friss levegő hatására szinte teljesen újjászületett, és az átkelés alatt sikerült leadnia azt a bizonyos 5 kilót is. Kicsit elege is volt már, különösen az elmúlt éjszaka után, melyet egy indiai lánnyal töltött, aki olyasmikkel állt elő, hogy ahhoz képest a Káma Szutra is csak a kis cserkészek kézikönyvének számíthat. Az igazi gazdagság egyik nagy előnye, hogy a nyűgös tennivalókat mindig el lehet végeztetni valaki mással. Harvey már nem is tudott visszaemlékezni rá, hogy utoljára mikor csomagolta be, illetve ki a bőröngyét. Így hát, amikor a hajó befutott a kikötőbe, egyáltalán nem volt meglepetés a számára, hogy már mindene össze van pakolva, készen a vámvizsgálatra. A fő stewardnak átadott 100 dolláros bankjegy úgy látszik megtette a hatását, mert az összes kis fehér kabátos emberke rögtön körülötte kezdett nyüzsögni. Harvey mindig is élvezte a Southamptoni megérkezést. Szerette az angolokat, bár tartott tőle, hogy sohasem fogja őket igazán megérteni. Véleménye szerint nagyon is készségesen megengedik mindenkinek, hogy a tyúk szemükre lépjen. A második világháború után úgy adták fel gyarmataikat, ahogy az egyetlen épeszű amerikai üzletembernek sem fordult volna meg az agyában. Harvey végül is az 1967-es font leértékeléskor döntött úgy, hogy ezek után meg sem próbálja megérteni az angol üzleti szellemet. Még a földkerekség legostobább spekulánsa is hasznot tudott húzni ebből a lépésből. Harvey már kedden reggel pontosan tudta, hogy Harold Wilson pénteken, Greenwichi idő szerint 5 óra után, amikor már a Bank of England is bezár, le fogja értékelni a fontot. Csütörtökön ezt már a legutolsó kis tisztviselő is tudta a Lincoln Trustnél. Nem volt hát csoda, hogy a Threadneedle Street öreg hölgyét megerőszakolták, és néhány nap alatt 1,5 milliárd fontnyi összeget préseltek ki belőle. Harveynak gyakran megfordult a fejében, hogy az angolok, ha rendet tudnának teremteni a saját tárgyaló termeikben, és valami normális adórendszert tudnának bevezetni, akkor a világ leggazdagabb nemzete lehetnének, és nem állhatna elő olyan helyzet, mint ami erről a The Economist is ír, hogy az arabok 90 napos olajbevételükből meg tudnák venni az országot. Miközben a britek a szocializmussal kacérkodnak, miközben igyekeznek megőrizni a nagyvonalúság látszatát, úgy tűnik, a jelentéktelenség mocsarába fognak süllyedni. Ennek ellenére Harvey imádta őket. Úgy sietett végig a hajóhídon, mint akit bokros teendői sürgetnek. Harvey tulajdonképpen soha nem tanult meg igazán kikapcsolódni, még akkor sem, amikor a szabadságát töltötte. Mindössze 4 napot viselt el távol a világtól, és ha például továbbra is a Queen Elizabeth 2 fedélzetén kellett volna maradnia, akkor minden bizonnyal hamarosan tárgyalásokat kezdeményezett volna a Cunard tengerhajózási vállalat megvásárlásáról. Harvey egy alkalommal Ascotban találkozott Vic Matthews-szal, a Cunard elnökével, aki nyakra főre a társaság jó hírnevével és tekintélyével dicsekedett. Hát csak az volt hátra, hogy még a főkönyvi adatokkal is előhozakodjék. A tekintély természetesen nem hagyta közömbösen Harveyt sem, de főképpen olyan szempontból, hogy a sajátját igyekezzék mindenki tudomására hozni. A vámvizsgálaton a szokásos gyorsasággal esett túl, Harvey soha nem vitt magával olyasmit, amit a vámnál be kellett volna vallania, és miután ellenőrizték 2 Gucci bőröngyének tartalmát, a többi hetet vizsgálat nélkül tovább engedték. A sofőr szolgálatkészen nyitotta ki előtte a fehér Rolls-Royce Chronicle ajtaját, a kocsi keresztül száguldott vele Hampshire-en, és alig több mint 2 óra elteltével már Londonban volt. A 2 órás utazás lehetőséget adott Harveynak, hogy pihenjen is egy keveset a vacsora előtt. Albert, a Claridge fő portása, feszes vigyázlálásban tisztelegve várta a begördülő gépkocsit. Már régóta ismerte Harveyt, és tudta, hogy most is, mint rendesen, a wimbledoni játékokra és az Ascot-i versenyekre érkezett. Abban is biztos volt, hogy minden alkalommal 50 pennit fog kapni, amikor kinyitja a fehér Rolls ajtaját. Harveynak fogalma sem volt az 50 penni és a 10 penni közötti különbségről, és a font tizedes rendszerre történt átállítása óta Albert ezt rendkívül jó néven is vette. Ráadásul a wimbledoni versenyek végén, ha egyéniben amerikai győzelem is született, Harvey mindig 5 fonttal megajándékozta Albertet. Egy-egy amerikai általában bekerült a döntőbe, és Albert a fogadó irodában mindig a másik játékosra tett. Így módon aztán mindenképpen nyerésben volt. Harvey és Albert egyformán szerette a szerencsejátékokat. Csupán a tétek különböztek egymástól. Albert intézkedett, hogy a csomagok minél előbb a királyi lakosztályba kerüljenek, amelyben ebben az évben már lakott Konstantin görög király, Grace monakói hercegnő és Haile Selassie az etióp császár is. A királyi lakosztálya a Claridge első emeletén helyezkedett el, ahová a földszintről egy elegánsan íved lépcsősoron és egy kényelmes ülőhelyekkel ellátott lifttel egyaránt fel lehetett jutni. Felfelé Harvey mindig a liftet választotta, lefelé viszont gyalogosan tette meg az utat. Így legalább, győzködte magát, egy kis testmozgásban is van része. Maga a lakosztály 4 szobából, egy kis öltöző helyiségből, hálószobából, fürdőszobából és egy tágas, elegáns, a Brook Streetre néző szalomból állott. A bútorok és a falon függő képek a viktoriánus Anglia hangulatát keltették. Csupán a televízió és a telefon oszlatta ezt az illúziót. A szalon éppen elég nagy és tágas volt ahhoz, hogy ott koktélpartikat lehessen rendezni, vagy az ide látogató államfők népes vendégsereget hívhassanak meg saját lakosztályukba. Csupán egy hét telt el azóta, hogy Harry Kissinger éppen ebben a lakosztályban fogadta Harold Wilson miniszterelnököt. Harvey ennek még a tudatát is nagyon élvezte. Zuhanyozás és átöltözés után Harvey átnézte a banktól érkezett, és időközben tekintélyesre gyarapodott postáját és telexeit, de azok semmi rendkívüli dolgot nem tartalmaztak. Mielőtt lement volna vacsorázni az étterembe, még rövid szundikálásra is futotta az idejéből. A tagos előcsarnokban most is a szokásos kis szalonzenekar játszott, minden valószínűség szerint munkanélküli magyar menekültek lehettek. Harvey tavalyról még fel is ismerte a 4 muzsikust, ő már abba a korba lépett, amikor nem szerette a változásokat. A Claridge vezetése pedig tisztában volt azzal, hogy vendégeik átlagos életkora meghaladja az 50 évet. Így hát ennek megfelelően irányította a szálloda életét. François, a főpincér, Harvey-t most is a szokásos asztalához vezette. Harvey egy kis adag rákoktélt, egy közepesen átsütött bélszín szeletet és egy üveg Mouton kádét rendelt. Aztán előre hajolva mustrálgatta a guruló süteményes asztalka választékát, és közben észre sem vette a terem távolabbi részében ezt a 4 fiatal úriembert, akik egy alkóv félhomályában vacsoráztak. Steven, Robin, Jean-Pierre és James kitűnően szemügyre tudta venni Harvey Metcalfot, neki viszont hétrét kellett volna görnyednie, a székével együtt hátrébb húzódnia, hogy egyáltalán észrevehesse őket. Nem egészen ezt vártam, jegyezte meg Steven. A fényképhez képest néhány kilót még felszedhetett, tette hozzá Jean-Pierre. Az eddigi előkészületek után nehéz elhinni, hogy most itt van előttünk teljes életnagyságban, szólalt meg Robin. A gazember éppen eléggé valós figura, mondta Jean-Pierre. Ráadásul az ostobaságunknak köszönhetően még 1 millió dollárral gazdagabb is. James továbbra is hallgatásba burkolózott. Még mindig szégyelte magát hiába való erőfeszítése, és a legutolsó alkalommal előadott, nem túl jól sikerült menteketőzése miatt, bár a többieknek be kellett ismerniük, hogy mindenütt kitűnő kiszolgálásban részesültek, ahová csak James társaságában ellátogattak. Ez alól természetesen a Claridge sem jelentett kivételt. Holnap kezdődnek a Wimbledoni játékok, szólalt meg ismét Jean-Pierre. Kíváncsi vagyok, ki nyeri majd az első fordulót? Természetesen te fogod megnyerni, jegyezte meg James, azt remélve, hogy ezzel talán kicsit elveszi az élét Jean-Pierre epés megjegyzéseinek eddigi sikertelen erőfeszítéseivel kapcsolatban. A te fordulodat pedig csak akkor nyerhetjük meg, James, ha helyetted kitöltjük a nevezési űrlapot. James ismét visszasüllyedt a némasság magányába. Metcalf méreteit elnézve kénytelen vagyok azt mondani, hogy el kell állnunk a tervettől, Robin, jegyezte meg Steven. Ha csak a máj zsugor el nem viszi, még mielőtt egyáltalán lehetőségünk lenne bármit is csinálni, válaszolta Robin. Most, hogy életben is látod, mi a véleményed az oxfordi tervünkről, Steven? Még nem tudom. Sokkal világosabban fogok látni a Escotban, már kiugrattam a nyulat a bokorból. Szeretném megtudni, hogy hogyan beszél, hogyan viselkedik az általa megszokott környezetben, szeretném alaposan szemügyre venni, kívül belül megismerni. Egy étterem túlsó végéből leselkedve erre fajmi kevés a lehetőség. Lehet, hogy már nem is kell olyan sokat várnod. Holnap ilyen tájt, talán már tudjuk mindazt, amire szükségünk van. Vagy pedig mindnyájan a West End-i rendőrőrsön találjuk magunkat, szólalt meg ismét Robin. Lehet, hogy el sem tudjuk kezdeni az egészet, és már is ott vagyunk. Ez nem fordulhat elő. Én még az óvadékot sem tudnám előteremteni, jegyezte meg Jean-Pierre. Miután Harvey jókora adag Remy Martin VSOP konyakját behörpintette, felállt az asztaltól, és egy vadonatúj, ropogós, egyfontos bankjegyet csúsztatott a főpincérmarkába. Hát disznó! Szakadt ki Jean-Pierre-ből az őszinte felháborodás. Éppen elég rohadt érzés tudni azt, hogy ellopta a pénzünket, de az már egyenesen megalázó, hogy végig kell néznünk, amikor el is szórja. Lassan az induláshoz készülöttek. Mai kirándulásuk lényegében elérte a célját. Steven kifizette a számlát, és az összeget gondosan hozzáírta a Harvey Metcalf akció költségeihez. Külön-külön hagyták el a szállodát, most a legkisebb feltűnést sem akarták kelteni. Az utóbbi csupán James esetén ütközött némi nehézségbe, mivel az összes pincér és portás kötelességének érezte, hogy harsány, nyugodalmas, jó éjszakát, Milord köszöntéssel búcsúzzon el tőle. Harvey még tett egy rövid sétát a Berkeley Square-en, és észre sem vette, amint egy fiatal ember hirtelen behúzódik a Moises Stephen féle virágüzlet portálja mögé, hogy még csak véletlenül se vegyék észre avatatlan szemek. Harvey sohasem tudott ellenállni a csábításnak, hogy megtudakolja a rendőrtől a Buckingham Palace-hoz vezető utat. Nem mintha nem tudta volna magától is, csupán össze akarta hasonlítani a londoni rendőr reakcióját, a csípőjén hatalmas revolvert viselő, a lámpaoszlopnak dőlve unott a rágógumit rágcsáló New Yorki zsaruválaszával. És persze az összehasonlítás végeredménye sem volt kétséges a számára egy pillanatig se. De hát Harvey imádta Angliát. Igen, imádta. Ez a helyes kifejezés. 4:12 tájban ért vissza a Claridge-ba, nyomban lezuhanyozott, majd lefeküdt a hatalmas két személyes, ropogósra keményített ágyneművel felhúzott ágyba. Itt nem kockáztatta meg, hogy nőt vigyen fel a lakosztályába, mivel ebben az esetben a wimbledoni játékok és az eszkotti futamok idején soha többé nem állt volna rendelkezésére a királyi lakosztály. Úgy tűnt, hogy az ágy egy kicsit ringatózik alatta, de az óceánjáron eltöltött 5 nap után ez még 1-2 éjszakán keresztül természetesnek is látszott. Ennek ellenére angyali nyugalommal kitűnően aludt.